annyi minden kötődik az advent időszakához. Hogyan választott ki ezt évről évre, hogy mi is az, ami megfelelő lehetne?
A választás az mindig sokrétű. Elsősorban arra fókuszálok, hogy a kórusnak mi áll jól. Mi az az újszerű dolog, amivel újra megismerkedhetünk, illetve egy újabb lécet tehetünk magunk elé, amit majd meg fogunk ugrani. Ugye a tavaly Jenkins Song of Sanctuary műve hangzott el itt Marosvásárhelyen ős bemutatóként, és hála jó Istennek a kórus profiához nagyon szépen illik az, hogy mindig valami kortárs zenéhez nyúljunk, azt válogassuk. Az eddigi adventi hangversenyünk nem fókuszált annyira igazán az adventre, hanem főként a karácsonynak az ünnepkörét igyekezte körbejárni, és az idén arra gondoltam, hogy ténylegesen nagyszerű lenne, hogyha egy olyan alkotás szólalna meg, amiről az advent szól, hiszen ugye a Magnificat Máriának a hálaének, amikor megtudja, hogy várandós Jézussal, és akkor elkezdtem keresgélni, hogy milyen művészi alkotások léteznek a kortárs palettán, és így jutottam el ugye a Kim André Árnézen norvég zeneszerzőhöz, aki szoprán szólistára, női karra és zenekarra írt ezt a csodálatos művét, úgyhogy ez idén ezt mutatjuk be ős bemutatóként itt Vásárhelyen.
Viszont ez nem is annyira kortárs maga, ugye ez az ének, hiszen nagyon sokan feldolgozták azért már a zene történet folyamán. Miben más ez most kortársként?
Így van, egy nagyon kedvelt oratorikus műfaj, ugye a Magnificat, és a zeneszerzők nagyon szeretik ezt megzenésíteni. Amikor kortársról beszélünk, akkor egyrészt ugye abban érhetjük ezt tetten, hogy maga a szerző még él. És ráadásul jó fiatal zeneszerzőről beszélünk, aki ugye a 40-es éveiben jár egyrészt, másrészt meg természetszerűleg ugye a zenei szövetnek a hangszerelése, a megkomponálása teszi igazi kortársá ezt a dallamvilágot. Tehát nem érjük tetten itt mondjuk a korabarokk jellegét, de ugyanakkor találunk olyan részeket a műben, amelyek egy picit mondjuk a Gregorián dallamot becsempészik a művészi alkotásba, természetesen vagy nevezzük úgy, hogy egy más asztalterítőt kap a menü.
Négy szólista lesz ezúttal, Madaras Ildikó, Erős Noémi és Bajko Edina, három szólista, bocsánat. Bajko Edina van itt a stúdióban. Nehéz megküzdeni ezzel a műfajjal?
A korábbi produkcióinkban sokkal nehezebb volt abban az értelemben, hogy terjedelmében is több szóló részem volt. Tehát nem azt mondanám, hogy könnyebb, hanem más jellegű a dolog. Ugye Szederesi Teodóra kórustagunk, aki most Veszprémben színésznő, ő volt, vagy hogy mi ketten vittük a szóló részeket a koncertjeinken. És hát ténylegesen sokkal több volt, de hogy ugyanolyan kihívás és ugyanolyan fontos.
Mennyire függötök ti egymástól ilyenkor, vagy mennyire kell tényleg összehangolódjatok, vagy mennyire külön-külön működtök?
Én azt gondolom, hogy abszolút össze kell hangolódnunk bármilyen, tehát hogy bármilyen műfajban, most ebben a kórus éneklés műfajban, vagy színpadon színészként, vagy szöveggel, vagy bármivel, hogyha úgymond kiemelkedő, vagy szóló rész van, az ugyanúgy szerves része kell legyen az egésznek, tehát nem lehet egy különálló valami, egy külön életet élő valami, hanem abszolút illeszkednie kell. Úgyhogy erre is törekszem, hogy egybeolvadjon az egésszel.
Milyen nyelven énekelnek a...
Természetesen a latin nyelven megy ez a műfaj, és a kórus szereti a latin nyelvet. Tudom, hogyha most hallgatják az előadást, akkor nem értenek egyet velem, de én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy számos olyan egyházzenei alkotást szólaltatunk meg, ami még őrzi a latin nyelvet.
Emese egyetért?
Igen, egyetértek vele, és tényleg szeretjük a latin nyelvet. Néha megdolgoztat minket, és nagyon érdekes, hogy a külföldi felvételeket hallgatva, ott azt halljuk, hogy sok kórus úgy énekel, hogy ecce, nexus csépít, de ez helytelen. Mi pedig törekszünk arra, hogy ezt helyesen énekeljük úgy, hogy ecce, sus csépít, tehát ez a helyes latin kiejtés. És szerintem nagyon könnyen énekelhetőek a latin szövegű énekek, tehát nagyon segítik az éneklést, a hangok megformálását.
És akár egy ilyen műfaj is könnyedén énekelhető számotokra?
azt azért nem mondanám, megkínlódtunk vele, megkínlódunk vele minden próbán. Vannak olyan tételek ebben a Magnificatban, amik azt hiszem kicsit kedvesebbek a szívünknek, azok talán könnyebben mennek. Vannak olyanok, amik távolabb állnak hangzásában a kórustól, vagy a kórus lelkétől, és azt egy picit eltartjuk magunktól. Azzal egy kicsit nehezebben dolgozunk, de hát a mester azért hajt minket rendesen. Törekszünk.
Hajtod őket, mester?
Nem, talán nem is hajtom. Igazából motiválni köszönöm. Szeretném őket. Tehát, hogy én hiszek abban, hogyha hiszünk valamiben, akkor az csodálatos tud lenni. És hála Istennek egy olyan csapatról beszélünk, aki nem csak kórusként működik, hanem már egy nagy család. És egy zárójelt muszáj tennem itt a Magnificat kapcsán, hogy számomra azért is fontos ez a hangverseny, hiszen női karról beszélünk. Picit közelebb áll talán a lelkükhöz az, hogy mit jelent várandósnak lenni. Ugye az, a Kém Andrea Arnézennek a zenéje picit eltér a hagyományos Magnificat hangszereléstől. Tehát, hogyha meghallgattunk más Magnificatokat, mondjuk egy Vivaldi Magnificatot, akkor egy nagyon vidám muzsikával találjuk szembe magunkat. Az Arnézeni muzsikában nagyon sok érzelmi skála megjelenik. A bizonytalanság, az öröm, a hála, a felelősségtudat, hiszen ugye vállalni kell később ezt a dolgot, és ezt a színes érzelmi skálát vonultatja fel a hét tételes mű, és teszi bele ebbe a zenei anyagba. És ez nekem öröm látni az arcukon, hogy szólal meg próbáról próbára.
Igen, és ehhez csatlakoznék, hogy mindegyik tétel egy kicsit más. Vannak motívumok, amik visszatérnek, de mindegyik olyan, hogy hú, ez most egy kicsit egészen más hangulatba helyez, ahogy mondod. Van egy izgalma, van benne, ebben van várakozás, ebben van feszültség, ez egy feloldódás. Ezekben nagy ívek vannak. Tehát, hogy olyan nagyon váratlan, és ettől tud igazán szép lenni, és teljes lenni ez a mű számomra legalábbis.
Itt motivációt említettél, de hát motiváció maga az éneklés, ugye, hogy részt vegyél a kórusban, részt vegyél szólistaként, vagy nem így van ez, hogy az éneklés öröme hajt ilyenkor? Edina?
Az éneklés öröme hajt, szerintem egész életemben az hajtott, vagy inkább azt mondanám, hogy az életemben mindig szervező erő volt a zene. És később, amikor elkezdtem a színészetet tanulni, és színész lettem, akkor egy adott ponton, igazából tavaly jöttem rá arra, egy előadásban játszottam, és annak kapcsán jöttem rá arra, hogy színpadon is szervező erő, vagy hogy színészként is, amikor karaktert formálok, is szervező erő számomra a zene. Úgyhogy minden, ami történik, ezzel kelek, ezzel fekszem, éppen azzal, amit Strauss-szal csinálunk, vagy tehát igen, szervező erő is ott van.
Szólistaként is egy karakter vagy végül is, ugyanúgy, mint játékban, a színészetben?
Azt nem mondanám, hogy karaktert formálok a hagyományos értelembe véve, de hoz magával egy attitűdöt abszolút, tehát hogy az a dallam, a ritmikája, a dallama annak a bizonyos műnek, vagy annak a szóló résznek hordoz egy karaktert, egy motívumot, ami ilyenkor úgy megy, mint egy ilyen belső motor.
És ugyanúgy vágysz szólistaként is akár, vagy énekesként is különböző stílusú éneklésre, mint akár színészként is vágyik az ember, hogy ilyen is legyen, olyan is legyen?
Igen, igen, és ez amióta a Strauss kórusában éneklek, erre abszolút volt lehetőségem, tehát a Jenkins tavaly az egy teljesen más világ volt, ráadásul visszatérve arra, hogy milyen nyelven éneklünk, hát ott az afrikai nyelv ből ihletődő halandzsa nyelvet írt a szerző, kvázi, és hát ugye teljesen más, és mégis hasonlít a latinhoz, tehát ez nagyon érdekes, abszolút sok színt tudtam kipróbálni, amióta Strauss kórusában éneklek, mármint ami az éneklést illeti, tehát erre lehetőség biztos, hogy van.
Egyébként azt mondtad, hogy mi fekszik, mi illik a kórushoz, azt választod. Miért? Mitől más ez a kórus? Vagy milyen ez a kórus akkor?
Jó. Ez a kórus jó, és imádom és szeretem őket. és évről évre hangversenyről hangversenyre mindig fejlődünk. A mi illik hozzánk, az azt gondolom, hogy minden karmesternek feladata, amikor egy csapatot vezet. Ez rögtön kiderül egyik próbáról a másikra, vagy egyik műről a másikra, hogy ez a kórusnak a profiljához talál-e, avagy sem. A benne éneklő emberek szeretik-e ezt a muzsikát, vagy nem szeretik ezt a muzsikát. Természetesen, amikor új mű kerül be a repertoárba, akkor mindig idegenkedünk, és mindig megijedünk ettől a dologtól, és egy-két hét úgy megy el, hogy borzasztó ellentartás van ez iránt. Aztán megbarátkozik az ember ezzel a történettel, hiszen ilyenek vagyunk, így vagyunk összetéve. Első alkalommal találkozunk egy számunkra idegen dologgal, biztos, hogy hátat fordítunk, ahelyett, hogy kíváncsiak lennénk. Mi erre készülünk, vagy erre gyúrunk, ha kicsit rendik akarunk lenni a szóhasználatban, hogy kíváncsiak legyünk a világra, kíváncsiak legyünk a zenére, kíváncsiak legyünk egymásra, és ebből az ösztönző erőből hogy tudunk létrehozni valamit. Tehát mindig ez motivál.
Hogyan barátkoztok ti azzal, amit kínál nektek a karmester, Emese?
Hát úgy, mint a kisherceg a rókával a kishercegben, hogy először egy picit távolabbról szemléljük, és aztán meg mindig egy kicsit közelebb ülünk. Én azt hiszem, hogy mindegyik műnek nagy rajongója voltam eddig, és ennek mindig hangot is adok. Én sokat hallgatom itt akár benne a rádióban is munkaközben, szerkesztés közben. Felteszem a fülhallgatót és hallgatom, és hozzám mindig nagyon könnyen, tehát az én szívemhez könnyen eljutnak ezek a zeneművek, nekem nagyon kedvesek, de amikor élesbe kerülünk, amikor szólampróba van, amikor énekpróba van, akkor hát a saját szólamom egyedül önmagában nem szól túl jól. Tehát, hogy lehet, hogy a szoprán az, amiben éneklek, az dallamos, meg könnyen megtanulható, de akkor lesz igazán teljes, amikor együtt megszólal, és az kőkemény munka tényleg, azon túl, hogy szeretjük csinálni, de kihívás is. Kihívás, a saját korlátainkat is feszegetjük, úgy érzem, minden egyes alkalommal.
A szólistának is ugyanúgy kell szoknia, mint egy másik szerepet? Hogyan kell rákészülni, vagy hogyan gondolkodol rajta, vagy hogyan viszonyulsz hozzá, ameddig kiászod és biztonságban érzed magad?
Edinánál az az érdekesség, hogy mindig dupla nehéz feladattal látom el. Ez ugye hagyományos értelemben, hogyha egy előadásnak, egy koncertnek van egy szólistája, ez biztos nem kórista. Tehát biztos nem fog a koristai feladatokat ellátni, hanem ügyesen szépen bejön a színpadra, mondjuk egy nagy vokálszimfonikus passióról beszélünk, ügyesen helyet foglal a kis székén, amikor jön a szóló része, föláll, eléneklő a dolgát, visszaül, és hallgatja. Nálunk a kórusban nincs ez a kényelem, ha így fogalmazunk, hanem folyton azzal játszunk, hogy egy bizonyos időben a kórusnak tagjaként veszek részt az éneklési tevékenységben, énekelek, aztán meg egyszer kiválok ebből a történetből. És mindig megkeressük azokat az arányokat, hogy hol tud ez működni. És ez a szenzációs Edina esetében, hogy ugye pillanatok alatt kell váltani. És tudnia kell, hogy mikor van az előző, amikor szólistaként kell jelen lenni, és mikor van az, amikor vissza kell menni kóristának.
Illetve kimarad az a pillanat, hogy mielőtt jön a szóló rész, élvezhetem azt, amit hallok, felkészülhetek rá, aztán tudom, hogy hol kell belépni, milyen hangon, mikor, és akkor jöhet minden, illetve utána ugye elhallgatok és hallgatom tovább, ami történik, mert abban a pillanatban, ahogy véget ér a szóló rész, nagyon pontosan kell tudnom, hogy a mezzoszoprán szólamnak melyik hangján hol kell belépnem, és még próbákon sokszor előfordul emiatt, hogy azt se tudom, hogy mi van, hol vagyok, amíg ezt megszokom.
Gondolom, a próbák még javában zajlanak. Mióta próbáljátok?
Hát igazából ezt a művet elég friss, tehát hogy körülbelül egy hónapja próbáljuk, hiszen elég tevékeny volt a kórus, ugye nyáron voltunk Olaszországban egy nemzetközi fesztiválon, ahol a Tyneback Missa Pro Juventute-ét mutattuk be, ami szintén a hangversenynek az anyagát képezi, így két ős bemutató lesz majd Vásárhelyen. Aztán ugye az őszi időszakot színházi munkával folytattuk, a havidrámával dolgozunk együtt már második alkalommal. A Carpathian Flecken című előadásban működött közre a kórus, ami egy teljesen más izgalmas feladattal látta el az éneklő embereket, és aztán igazából utána kezdtünk el ezzel a művel foglalkozni, és most ezeknek a próbái folynak, hiszen december 19-én hangversenyünk van.
Mindig csak egy alkalommal tudjátok előadni ebben az időszakban?
Ez szándékos is részben, hogy a hangversenyeinknek a műsora az nem ismétlődik, mert nagyon szeretnénk azt, hogy a zenekedvelő ismerősök, barátok, a város lakossága jöjjön el és hallgassa meg ezt a koncertet, mert nincs még egy. Azt gondolom, ez olyan, mint az életünk, hogy egy darab van belőle, és azt minőségében kell megélni.